Áldunk téged, Urunk, mert valóban a legnagyobb öröm és a legnagyobb kincs hozzád tartozni. Áldunk téged azért, mert ajándékozó Isten vagy. Köszönjük a gyermekeinket. Köszönjük neked a családokat. Köszönjük, Urunk, hogy van szeretet, és te magad vigyázod ezt a szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy magad vagy erőnek, békességnek, örömnek forrása. Köszönjük neked ezt a mai ünnepünket is. Arra kérünk téged, Urunk, hogy tedd szabaddá mi szívünket önmagad számára. Hadd értsük és hadd tudjuk befogadni, amit te üzenni akarsz nekünk. Szentlélek Isten, te vésd a szívünkbe mindazt, amit el akarsz érni, és ahogy formálni szeretnél bennünket. Áldj meg önmagad jelenlétével. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk a Márk evangélium a 10. részéből, a 42. verstől egészen a 52. versig. Jézus magához szólította a tanítványait, és ezt mondta nekik. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek számítanak, uralkodnak rajtuk, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak felettük. De nem így kell, hogy legyen közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közületek, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, szolgáljon mindenkinek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét váltságba adja sokakért. Közben Jerikóba értek. És amikor ő és a tanítványai és a nagy sokaság Jerikóból kifelé ment, Timeus fia Bartimeus, egy vak koldus, ott ült az útfélen. És amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kiáltozni kezdett. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Erre sokan rátámadtak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide. És odahívták ezt a vakot, e szavakkal, bízzál, kelj föl, hív téged. Az pedig felső ruháját ledobva felugrott, és odasietett Jézushoz. És Jézus így szólt hozzá, mit kívánsz tőlem, megteszem. A vak pedig ezt mondta, Mester, hogy lássa. És Jézus így szólt hozzá, eredj el, a te hited meggyógyított téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton. Vajon milyen érzés lehetett napról napra porba ülni az útszélen? Milyen érzés lehetett annak az embernek, akit a saját hozzátartozói vezettek ki minden bizonnyal, az útszélére és ültették le a porba, hogy kolduljon? Hogy jöhette az életét Bartimeus? Kitették naponta, hogy kolduljon. Ez az eredeti szövegből derül ki, hogy nem jó kedvéből ment oda pusztán, hanem kivezették, leültették őt az út szélére. Napról napja a saját családja kicsit ellökte magától ezt az embert, s hagyta, vagy kivezette az út szélére, hogy korduljon ott. Ezt tették Bartimeussal, a megvakultal. A napi igénk, ez az ige szakasz, gondoljuk át ennek az igének néhány fontos üzenetét. A történetnek az az előzménye, hogy Jakab és János, a két legkedvesebb, vagy ugye a három közül a két legkedvesebb tanítvány, Jézushoz azzal a kéréssel fordul, hogy adja meg nekik, hogy majd egyszer Jézus mellett üljenek a mennyeknek országában, az Isten országában ugyanolyan megbecsülésnek örvendezzenek, mint Jézus, legyenek társai Jézusnak a dicsőségben is, és sugározzék át rájuk ugyanaz, amit Jézustól kaptak, és Jézus mellett tudjanak ők is ragyogni. Ők is méltóságra és hatalomra szeretnének szert tenni az Isten országába. Jézus válasza erre, hogy aki nagy akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája. A világ egyik legfontosabb kérdése a nagyság kérdése, a hatalom kérdése. Kinek van több szava, kinek van nagyobb befolyása, kinek van több pénze, ki tud erőszakosabb lenni, és ki tud győzni mások felett, és ki tudja kezében tartani mások életét. A világnak ez a kérdése nagyon sok agresszióval, épp ezért nagyon sok fájdalommal párosul, nagyon sok megalázottsággal és megsebzettséggel párosul. Jézus válasza, hát mit akartok? Az Isten országának állampolgárai lenni, vagy élni a világ törvénye szerint. Péter korábban azt mondja Jézusnak, és egyetértenek a tanítványok, hogy mi mindent otthagytunk, érted? Mindent a te kezedbe tettük. Ezek után a két szeretett tanítvány kérdezősködik itt nagyságról és kérdez hatalomról. Mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Hát akkor most hogyan tovább? Hogyan kell megélni ezt a mindent elhagyást? És újra egy olyan pillanat, és újra egy olyan lépést, amikor dönteni kell. El kell határozni és világosan látni, hogy mi közül kell választani. Valóban mindent elhagytunk Krisztusért? Vagy pedig járunk a saját ötleteink, a saját érzéseink és saját indulataink szerint. Mert az Isten országában más törvények vannak, mint e világban. Másként működik a Krisztushoz tartozás, más a Krisztus követés törvényszerűsége, mint ami ebben a világban, a Krisztustalan, Istenről nem tudó és Istenről megfeledkező világban. Az Isten országában választani és dönteni kell kicsiség és nagyság, szegénység és gazdagság, élet és halál között, de Jézus egészen másnak látja, és másként fogalmaz, másként értékel gazdagságot és szegénységet, életet és halált. Más az optikája, és másra tanít bennünket. Lehet ragyogó lást, tékozló fiú, ragyogó életet élni, dúsgazdagnak lenni, és egyszer mint halottnak lenni az Isten szemében. Lehet ragyogó pályát befutni megtömött zsebekkel, nagyon gazdagon, és közben elveszni. Örök életre elveszni. Isten országában lehet naggyá is lenni. És ebben az a szép, hogy Jézus nem rögtön ledorongolja a tanítványokat, és azt mondja, miféle kérdés ez, és hessinnem, és szégyeljétek magatokat, hanem helyt ad a kérésnek. Pontosan érti az ember vágyát, és ezt a belső késztetést, ami ott munkál bennünket, hogy valamiben kiemelkedni, valamiben naggyá lenni. Jézus helyt ad ennek az alapkérdésnek és ennek az alapvágyakozásnak, de egészen másként, mint ahogy ezt a világ teszi. Jézus szerinti nagyság az önfeláldozás, az egymásért való tevékeny szeretet nagysága, a szolgálat nagysága, az egymás felé fordulás nagysága. Ez a nagyság Terézanya nagysága, aki szolgálni tudott üres kézzel és teli szívvel és mély hittel embereknek, és tudott így segítője lenni a nincsteleneknek. Vagy Albert Schweitzer nagysága és szolgálata. Mindkét ember a maga Nobel-díját is, és minden anyagi tehetségét is, fizikai és lelki, szellemi kapacitását is mások szolgálatára fordította. De hát nem csak ilyen neves és nagyszerű emberek vannak. Én azt gondolom, hogy számos ember teszi az életét igazán Krisztus kezébe, és adja oda mindazt, ami rajta múlik másokért, és lesz így másoknak szolgálójává és segítőjévé. Hiszen nem ritkaság a gyertya élet megélése, vagy a sószerű élet megélése. Minden keresztény ember, minden igazán Krisztushoz tartozó ember így próbálja élni az életét, hogy milyen sikerrel, ezt csak a gazdánk tudja, és ő méri meg, és ő minősíti majd. De a szándék, hiszem, hogy mindenkiben, aki ismeri Krisztus páratlan gazdagságát, megszületik ez a válasz, és megpróbál így élni. Ebben az élethelyzetben, tehát mielőtt Bartimeussal összetalálkoznának, a tanítványok kérdése, hogy ki a nagyobb, és mit kell tenni az Isten országában a nagyságért, kicsit olyan ez a Bartimeussal való találkozás, mint amikor vizsgázik valaki. Amúgy is érettség ideje van, vizsgák ideje, úgyhogy nem baj, ha erről is gondolkodunk. A Bartimeussal való összetalálkozás egyfajta vizsgahelyzet. A tanítványok számára is most hallották, hogy mit jelent naggyá lenni az Isten országában. Hogy akkor mások szolgálójává kell lenni. Itt a helyzet, itt az alkalom, egy útszéli koldus szolgájává lenni. Egy naponta megalázott, naponta megsebzett, összetört életű ember szolgálójává lenni. Tegnap Egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam valakivel, aki egy ígéről beszélgetett velem, és ezt is megkérdeztem tőle, hogy jó, ezt elmondja nekem, de mit is jelent ez az ő számára, amiket most itt elmond. És szívem jutott a dolog, hogy nem volt válasz. Ő a 90. Zsoltárról beszélgetett velem, és visszakérdeztem, hogy hát mondd, hogy hajlékod neked az Úr, vagy mit is jelent ez a te számodra. És kétszer kérdeztem rá, kétszer bújt ki a válasz erről. Vizsgahelyzetek. Tudok valamit Jézus szavából, ismerem Jézus szavát, az agyamig elhatott, talán a lelkemig is, talán megrendültem, talán érzékenyé váltam, de hát akkor hogyan tovább? Mi a következő lépés ezeknek birtokában és ezeknek tudásában? A tanítványoknak pontosan ez a kérdés. Ha mindent elhagytatok, értem, ha az Isten országának polgárai vagytok, akkor nosza, hogyan történik a hétköznapokban, hogy egymásnak szolgáivá lenni? Akár egy útszéli, lenézett, megvetett, vak koldusnak, egy kiszolgáltatott, agyonsebzett lelkű embernek. Hiszen Bartimeus tragédiája az, hogy megvakult. Ez megint csak az ige eredeti szavából derül ki, hogy ő valaha látott, és utána vakult meg. Azt mondják, de ezt tulajdon édesapámon láttam, hogy aki egyszer látott és tevékeny életet élt, és egyszer elveszti a szeme világát, iszonyatos feszültségeket, nagyon-nagyon nehéz élethelyzetet tud produkálni, és nagyon nehéz az az élethelyzet, amikor valaki nem csak vakon születik, hanem elveszti menet közben a látását, és akkor újra kell tanulnia mindent, és újra alkalmazkodni a világhoz. Ráadásul Bartimeus, a neve is ezt jelent, és bocsánat, hogy ennyit idézgetem a görög szöveget, az azt jelenti, hogy az Isten félő ember fia. Tehát az Isten félő ember fia vakul meg, és az Isten félő szülők rakják ki mindig az útszélére? Ők küldik ki koldulni? A magukat Isten félőknek látók és gondolók lökik ki a gyereküket? És juttatják koldusbotra. Nem tudjuk, hogy milyen gyerek volt Bartimeus. Ő milyen felnőtté élet, ha felnőtt volt egyáltalán. Ez viszont nem derül ki a szövegből, hogy hány éves lehetett ő az időtájt. Csak azt, hogy naponta végig kell járnia ezt az utat. Az Isten félő szülők naponta kivezetik, naponta odarakják, és Bartimeusnak ebben a helyzetben kell élnie. Nagyon-nagyon keserves lehetett az élet. Ez a koldus lét azt jelentette számára, hogy függök, mindenben függök másoktól. És éhhalálra jutok, és fölkopik az állam, ha nem kapok valamiféle adományt. Ismerős ez az élethelyzet? Szeretett koldusok vagyunk mindahányan, meghalok, ha nem jut jó szó. Ha nincs türelem, ha nincs megértés, ha nincs elfogadás körülöttem, ha nem fogadnak el, ha nem fogadnak be, szomjhalok és én halok. Egyek vagyunk ebben mindahányan. A meg nem értettség és kitaszítottság, az elutasítottság a legnagyobb fájdalom, ami koldussá tehet valamennyiünket. Ez az ember így éli az életét, szűkölködik. Észrevesszük-e a körülöttünk szűkölködők koldusságait és szűkölködéseit? És mit kezdünk mi a magunk szűkölködéseivel és koldusságaival? Kiben reménykedünk és kitől várunk valamit? Ez megint csak nincs benne az igében, de talán végig lehet gondolni, hogy a szülők bizonyára egy ideig türelmesek voltak Bartimeushoz, hát szegény nem lát, elfogadjuk. De aztán lehet, hogy úgy gondolták, hogy de az anyagi helyzetünk nem engedi meg, hogy ez az ember csak úgy itthon csücsüljön, és csak úgy itthon lógassa a lábát. Hát akkor mars legalább koldulni. Iszonyú nehéz élethelyzet. Észrevesszük-e a szeretett koldusokat, miközben magunk is azzá válunk időnként? A tanítványoknak ezzel a helyzettel kell szembesülniük. És kiderül, hogy a tanítványok és a Jézus körüli zarándok csapat zsoltárt énekelve, készül a Páska ünnepre, imádkozva teszi az útját, megpróbálja befogni a száját ennek az embernek, és leszorítani és elhallgattatni őt, ő pedig annál inkább kiállt, ezt olvassuk az igében. Még pedig nagyon precízen hívja Jézust, Jézust úgy szólítja, aki ő, Dávid fia, könyörülj rajtam. Nagyon pontosan tudja, hogy itt van az életem esélye, most kell kiáltanom, mert most jön erre Jézus, aki engem meggyógyíthat, aki ebből a szörnyű, megsebzett helyzetből, ebből a megalázottságból és megvetettségből kiemelhet. Ő az, aki megszabadíthat, és most van itt az ideje, haladék nélkül. Így kiált Bartimeus Jézus után. Áldott az az ember, aki nem tudjuk ki, elmesélhette a Jézusról szóló híreket, aki megismertette Bartimeust azzal, hogy van egy Jézus, aki képes szabadítani. Van egy Jézus, aki szóba áll veled, aki ismer téged és elfogad a nyomorúságaiddal, és nem fogja azt mondani, hogy üljön még a porba egy kicsit. Valakitől hallotta, nem tudjuk kitől, áldott az a névtelen valaki, aki elhíresztelte a Jézusról szóló jó hírt, és embermentő volt ezzel a szeretettel, és ezzel az információval. Ezért óriási a felelősségünk, hogy mit kezdünk a Krisztusról szóló jó híreinkkel, evangéliumunkkal, kit épít és kit gyógyít ez tovább, amit tőle nyertünk, tőle kaptunk. És nem azért csak, hogy mi gyönyörködjünk benne, és nekünk örömünk teljen. Nem tudhatod, és nem tudhatjuk, mikor lesz embermentő szóvá, egyetlen kapaszkodóvá valakinek az evangélium üzenete, amit vagy hall tőlünk, és tőlünk hallhat el, vagy marad az a kétségbe esett útszéli koldulás, vagy a mi felelősségünk egymás iránt. Mit jelentett Bartimeusnak ez az egyszerű szolgálat, vagy ez az egyszerű hír? Jézus ezt kéri a tanítványt, menjetek, szóljatok neki, és adjátok át az üzenetet. Ő hív téged. Bízzál, kelj föl, ő hív téged. Ennyi volt a tanítványok szolgálata. Nem nagy dolog. Csak átadni azt, amit tudtak, hallottak Jézusról. Csak továbbadni azt, amiből maguk is éltek. Csak átsugározni azt, ami körbevette őket. És mit jelentetett ez a hír Bartimeusnak? Azt, hogy nem a vakvilágba kiáltoztál, Bartimeus. Valaki hallotta, az illetékes, a legilletékesebb. Hallotta a te kiáltásodat, maga az Úr. Igaz volt a reménységed. Igaz volt a kétségbeesésből való kiútkeresésed. Áldott a várakozásod, a Jézushoz fordulásod, hiszen halló közelben van az Úr, és nem veszített szem elől, a sokaság se tudta eltakarni, vaksi szülők érzéketlensége nem tudta megakadályozni, hogy egyszer Jézus elűrje ezt az embert. Az Úrnak ugyanis ki van élezve a tekintete, valahogy ránk van állítva, az ő lelke, szeme, szíve, füle, hogy meghallja mindazt, és észrevegye mindazt, ami a mi lelkünkben történik. Semmi el nem takarhat előle. Hogy mennyire semmi el nem takarhat Jézus elől, olyan gyönyörűségesen szép a római levélnek a vallomása, amit sokan tudunk, de most hadd olvassam föl. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Áldott az Úr, akitől tényleg senki és semmi nem szakíthat el. Áldott az Úr, aki minden élethelyzetben ránk lát. És azt olvassuk, hogy Bartimeus, amikor hallja ezt a hírt, ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Egy vakember még felugrik, és szaladni próbál. Le tudjuk képzelni? Minden erőfeszítés, minden vágy, minden álom, minden kétségbeesés ott lehetett ebben a mozdulatban. És ledobni mindent, ami egy vakembert gátol a mozgásában, a ruháját. És meglehetősen illetlen dolog egy szál alsó bugyogóban ágyékkötőben megjelenni az Úr előtt. De neki Krisztus szólt, és Krisztushoz igyekszik minden akadályt félretéve, akár ilyen illetlen szeretettel is. Nincs vesztegetni való ideje. Akkor és ott kell döntenie. Akkor és ott kell megmozdulnia. Akkor kell Jézushoz futnia. A maga bicebócaságában, a maga tétova mozdulatában is. Akkor kell Krisztushoz fordulni. Ez az ember, ahogy a kiáltásában az életért kiált, úgy a futásában az életért fut. Elveszve mindent, és letéve mindent, ami őt eltakarhatná Krisztustól, vagy megakadályozhatná Krisztushoz jutásban. Mindent letéve, mindent kiengedve a kezéből, fut Krisztushoz. És ebben a futásban elveszti a szégyenérzetét, elveszti a megalázottságát, elveszti a fájdalmát, és elveszti azt a gyötrődést is, amit az egész élete jelentett számára, hiszen Krisztus hívja, Krisztus válja, és Krisztusnak van beszéde vele. És ővé a vigasztalódás, ővé a gyógyulás, aki mindent félre tudott dobni, talán kétséget is, talán ha a szívében egy halvány kérdőjel megjelent, azt is, mindent elsöpört, csak hogy találkozzon Krisztussal. Bartimeusé a gyógyulás. Ővé az élet megújulás, ővé az új reménység, az új látás, a teljes élet meggyógyulása. És mi volt a tanítványok dolga? Mozdulni, tenni, szólni Jézus szavát, átadni Jézus kérését. Az útszéli koldus szolgájává lenni, kisebbnek lenni, mint az útszéli koldus. Utak, élethelyzetek. A döntés a mi kezünkben van, hiszen az Úr megpecsételte ezt is, a maga döntését, életmentő szeretetét, már tudtulatta. Amen. Olyan jó az Úrunk, hogy te mindent látsz és mindent értesz, hogy te tőle tényleg semmi el nem választ, és semmi el nem takarhat bennünket a te szemed elől. Bocsásd meg, hogyha mi mégis maradunk vaksik, értetlenek. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi magunk olyanok vagyunk, mint az zarándok csapatot körülötted, amikor mit akarunk el téged mások elől. Bocsásd meg, ha mi tétovázunk, és nem merünk mozdulni úgy, ahogy te hívsz, ahogy te vársz. Bocsásd meg, ha féltjük önmagunkat. Ha rosszul értjük a szabadságunkat, ha nem merjük magunkat egészen rád bízni. És köszönjük, Urunk, az érintéseidet, a szemünk megnyílását, a lelkünk vigasztalódását. Köszönjük, hogy a szükségeink betöltője te magad vagy, és áldott légy érte, Urunk, hogy te fölemelsz a porból, és egészen megtisztítasz. És egészen megújítasz. Könyörülj rajtunk, hogy az életünk igazi tanítvány élet lehessen, észrevegyük egymás koldusságait, és a kezünkben lévő javakkal, a szívünkbe írt szavakkal, a megismert üzenetekkel legyünk bátrak továbbadni mindazt, amit te kérsz, te üzensz rajtunk keresztül. Nyisd meg a szemünket, hogy értsük a feladatainkat, és élni is tudjuk azokat. És könyörülj a mi népünkön, nemzetünkön, tudjon végre egész szívvel utánat kiáltani, hogy meggyógyulhasson és élhessen. Amen.